Nők az úton, útra való beszélgetés minden csütörtökön.
Sziasztok, ez itt a Nők az úton podcast Szlavka Évával
és Csorba Anitával. A nőkazúton.hu oldalon mindent megtalálsz rólunk és az összes adásról.
Ha szereted és követed adásainkat, akkor köszönjük, ha értékelsz minket a podcast csatornán, amin hallgatsz, hogy máshoz is eljussanak az útra való üzenetek.
Szólj hozzá adásainkhoz Facebookon vagy Instagramon, hadd ismerjük meg a te véleményedet és történetedet is a témákkal kapcsolatban.
Tarts velünk az úton ma is!
Elképzelhetetlen érzés lehet, amikor a szerelmedet megölik. A lányodat megerőszakolják, a fiadat pedig a helyi maffia formája állt, akik egyébként az egész környéket rettegésben tartják. Az újságíróként dolgozó Durica Katarina a Rendes lányok csendben sírnak című regényében a dunaszerdahelyi maffia áldozatai szólalnak meg. Évekig járta a térséget, interjúkat készített az érintettekkel, és nagy részük ekkor mesélt a 20 évvel ezelőtti borzalmakról először. Katarina a nők valódi történeteit akarja elmesélni, hangot adni a hangtalanoknak. Azt vallja, hogy az élet valós dolgaival kell foglalkoznunk. Neki újságíróként, nőként különösen. Szia, Katarina!
Sziasztok!
Szia!
Nagyon örülünk, hogy...
Nagyon örülünk, hogy itt vagy.
Nagyon örülök, hogy összejött.
És hát hamarosan, ugye 14-én majd a TEDx Women színpadán fogunk téged hallani, de addig is beszélgetünk egy picit, főleg arról, hogy honnan jött ez a téma.
Én Dunaszerdahely mellett egy kisvárosban nőttem föl, Somorján, és igazából ez a téma nem jött, hanem mindig is volt. Nálunk nem volt olyan családi összejövetel, hogy előbb-utóbb szóba ne kerültek volna helyi mafiózók. Valahogy mindig a rémtetteiket bagatelizálták, és ilyen vicces történetekként, ilyen kis színes anekdotaként mesélték el. És nagyon sokan a térségből érintettek voltak, vagy az áldozatok hozzátartozói, vagy pedig az elkövetőké. Rengeteg embert érintett ez a történet, meg ez az egész folyamat, ez a több éves eseménysorozat, és de könnyen végébe azt hiszem bele is tettem, hogy a szikra, ha már így vagy szikra, akkor jött, amikor én a szülővárosomban voltam kozmetikusnál, ezt a kozmetikusnál részt, ezt egyszer egy ilyen kiadós szakember azt mondta, hogy ezt mindenképp húzzam ki, és soha senkinek nem mondjam a kozmetikusnál, mondjam azt, hogy vállalkozói konferencián.
Jaj!
Valami ilyesmit, mert hogy az milyen nőc is. Hát, igen,
a nőc is a kozmetikus is szerintem.
Nők szoktak, nők egy része jár kozmetikushoz, igen.
És ott információ áramlik.
Abszolút, én mindig azt mondom, hogy ennek a kisvárosnak a kozmetikai szalonjába az a legjobb választások előtti közvélemény kutatóintézetként is funkcionálhat. Hát nem is kell megvárni az exit polokat. Ott szerintem, aki pénteken elmegy ebbe a szalomba, azt tutira belövi, hogy szombaton milyen eredmények születnek. Ott úgy minden zajlik. Na és ott voltam kozmetikusnál, amikor ott feküdt egy nő, akinek nem is tudom milyen kezelést végeztek az arcán vagy a testén, és akkor ilyen nagyon cserfes volt, és egész végig beszélt. Ugye van ez a típus, aki így kiönti a lelkét a kozmetikusnak, fodrásznak, pontosan ez volt, és így mondta, hogy mennyi dolga van, hétfőn ilyen nagy családi összejövetel lesz náluk, ablakot fog pucolni, milyen süteményeket készített, így elmondta az egészet, a vacsorának a menetét, és akkor így a végén így felsóhajtott, hogy na és milyen kár, hogy ezt az ő fia nem érhette meg. És hogy valahogy hozzátette azt is, hogy pedig milyen áldott jó gyerek volt. Ez az áldott jó gyerek, ez így abszolút rezonált így nagyon sokáig a fülemben. És ez volt az a pillanat, amikor így a kozmetikus is, én is így kinyitottam a szemem, és így kerestem a szemkontaktust így a teremben levőkkel. Így mindenki így ilyen fémosoly, de ilyen bátortalanul, vagy ilyen szívtuk a fogunkat, hogy akkor ez most, de ez mind csak ilyen nagyon rövid ideig tartott. Igazából mindenki tudta a környéken, hogy ennek a nőnek a fia egy vadállat volt, egy haramia, egy érzéketlen mafiózó, aki rengeteg embert megkínzott és tönkretett és a nyomorban döntött. És akkor itt volt ez a nő, ez a szerencsétlen anyuka. Hát most mondhatjuk azt, hogy naív, vagy hogy az igazság, hogy én sok olyan nővel is találkoztam, akinek a gyerekéből lett mafiózó, és a nagy részük így nem tudja levetni, hogy valahogy ezt ilyen védőpajzsként használja ezt, hogy nem, az ő fia, az egy nagyszerű gyerek volt, csak belerángatták, csak véletlenül volt éppen ott, amikor azt a sok csúnya dolgot elkövették, ő nem olyan volt.
Hát tisztilgatta. Ezt, hogy 20 évig valakit nevel, igen, szívvel, lélekkel, ezt azért nagyon nehéz utána ezt beismerni.
Abszolút. Nekem volt egy ilyen karácsonyi. Ilyen karácsony előtti óvis élményem, amikor a fiam még óvodás volt, és akkor így felállt a 15 kisgyerek, és akkor énekeltek, meg tapsoltak, meg mondókáztak, meg betlehemi játékot, meg ilyesmi. És akkor így néztem az én fiam, és körbenéztem, és mindenki ugyanúgy nézte a gyerekét, hát a legszebb, hát ennél okosabb, tehát hogy ilyet. És így nézte a 15 anyuka, apuka, páros a saját gyerekét, a 15 teljesen átlagos gyereket. De most a szó jó értelemben átlagosan. És mindenki így annyira az, hogy hát ennél nincs több. Ez a maximum.
Hát nem nincs is. Hát, tényleg nincs.
Igen. Hogy ezt az érzést így nehéz.
Utána hogyan kezeled ezt, hogy nem is tudom, hogy ez lehetséges-e feldolgozni egy anyának.
Igen, aztán mindig ezek anyukák olyanokról meséltek, hogy az ő fia milyen nagyszerűen szavalt, meg hogy milyen rendes gyerek volt, meg milyen ügyes volt a tornaórákon, meg hogy kiemeltek ilyen gyerekkori emlékeket, amikor a gyerek valóban
abba tudott kapaszkodni.
Jó gyerek volt. Lehet, hogy ilyen időkapszulába rakják ilyenkor a gyerekeket,
igen,
nem?
Igen, és hogy nem engedik felnőni a 15 éves korukig, és utána meg
onnan elengedte.
Az a dilit.
Honnan jött az a három főszereplői szál, ami a történetben, ami a könyvedben megjelenik? Miért ezt választottad? Miért ezt a három életutat?
Abban biztos voltam, hogy nők történeteit akarom elmesélni. Egy csomó legenda keringett arról, hogy lányokat elraboltak, megkínoztak, csoportos nemi erőszak történetei. De ezeket általában ilyen degradálóan, vagy inkább ilyen bagatelizálóan mondták, hogy hát azok a lányok úgy is akarták, tudjuk milyenek azok a lányok, hát milyen miniszoknyába jártak, és kellették magukat. És valahogy így ennek akartam utána menni, hogy valóban megtörténtek ezek az esetek, hogy mennyien lehetek, vagy milyen, igazából mi maradt ebből az egészből, hogy ez az időszak, ami igazából 2000-ben, vagy hát sokkal korábban még, de mindegy, hogy melyik időpontot számoljuk a végének, véget ért, akkor nem múlt el nyomtalanul, és benne van igazából a város és a környék lüktetésében a mai napig, és ugye nők, és a nők történetei. Akkor ahhoz kerestem ilyen generációs, ugye van a fiatal lány, aki még így az élet küszöbén, így a saját maga meg a teste felfedezése előtt, akkor ott az érett nő, aki már ez a házasság, de akkor ez most ez az igazi, vagy nem, vagy mi is az igazából az élet, mostantól ez lesz mindig érzés, és akkor ott a nő, akinek már felnőttek a gyerekei, és valahogy úgy érzi, hogy elment.
Az élet.
Igen, hogy elment az élet, egy csomó rossz döntést hozott, vagy így kicsúszottan az ujjai közt kifolyt.
Három olyan történetet használtál, ami megtörtént, vagy úgy gyúrtad össze a történeteket, hogy abból alakult ez a három szál. A fiatal lány, ugye a házas, aki egyébként szerelmes lesz hölgy, illetve az idősebb asszonynak a története vissza-vissza köszönt a sok női történet közül, vagy kifejezetten volt valaki, akinek ezt dedikálni tudott, hogy ez az ő története?
Inkább ez egy gyúrás működött. Arra nagyon figyeltem a könyvben, hogy akik a valós életben magasak és szőkék és vékonyak voltak, akkor azok a könyvbe szerepeljenek úgy, hogy alacsonyak, feketék és kövérek, hogy így abszolút ne lehessen felismerni a szereplőket. A történetek azok valósak. Minden történet megtörtént. Az a körülményeket változtattam. Nem a hetediken lakott, hanem nem is tudom, egy kertesházban, nem is esett az eső, hanem sütött a nap, de igazából az esemény maga, az megtörtént. És az érzések voltak azok, amikkel még ilyen hadilában álltam, mert általában ez a nagy kérdés, hogy az ember jó ember legyen, vagy jó újságíró. Hogy ott ült velem szembe egy nő, aki soha senkinek nem beszélt arról, hogy mit tettek vele 16 éves korában. Mondjuk az, hogy elrabolták, és a csoportos nemi erőszaknak, meg a kínzásnak a minden legundorítóbb formáit elkövették rajta. Igazából ezek a történetek olyanok voltak néha, mintha ilyen háborús bűnöket hallgatnék újra. És akkor ott ül ez a mondjuk 43 éves nő, tördeli az ujjait, zavarba van, de valahogy ki akarja magából adni, és akkor elmeséli. És akkor itt jön az a kérdés, hogy újságíróként én még kíváncsi vagyok, de itt meg kell húzni a határt, hogy akkor nem kérdezhetem, hogy na és akkor mi volt utána? És ez hogy történt? Hogy aha. Inkább az volt, hogy hátra léptem hármat, ő, hogyha ha csendet tartott, akkor az ott lógott a levegőben, és amiről nem beszélt, azt nem mondta, de ez a visszakérdezés, vájkálódás, még egy pár részletet mesélj már el, mire emlékszel, színekre, szagokra, milyenek voltak ezek a férfiak. Na, ez az, amit ugye nem lehet feltenni.
Igen. Hát igen, emberi tragédiákról igen. beszélnek. Azt említetted az előbb, hogy ugye ez a valamikor a 90-es években véget ért ez a korszak, de akkor gyakorlatilag a jelenben is ott vannak ennek a nyomai.
Persze, ezek a nők, ezek a valós nők, akik ott élnek a városban, vagy a környékén.
Mennyire tudták feldolgozni ezeket a dolgok? Milyen hatással volt az életükre?
Hát óriási, ezt nem igazán lehet feldolgozni. Na, ugye voltak retővé kevésbé jobb és kevésbé jó tapasztalatok, de ugye ez a nagy kérdés, hogy akikkel én találkoztam, azok mind jól öltözött, nagyon sikeres nők, szépek, gyerekeik vannak, vállalkozást vezetnek, vagy...
Azt látod, hogy kívülről nagyon rendben vannak.
Kívülről ezek olyan nők, akire azt mondanak, ugye mindig megkérdezik, hogy is lehetett rajtuk látni, hogy egyáltalán nem, ezek abszolút, ezek sikertörténetek kívülről. És aztán ez így minden ott lappang, és akkor jönnek elő az olyan dolgok, hogy ezt nem lehet eltörölni, vagy elfelejteni, vagy túljutni rajta. Olyan történeteket mesélnek, hogy visszajönnek a rémálmok, egy-egy szituációban teljesen lefagynak, vagy ilyen hisztérikussá válnak. De mondjuk olyan, hogy az egyik nő mesélte, hogy elromlott az autója, pár napig szervizben volt, és akkor buszon kellett utaznia, és akkor meglátta, hogy a buszsofőr neki ki volt nyitva az inge, és ott lógott egy arany nyaklánc, és rajta egy arany feszület. És hát annyira bepánikolt, hogy így lefagyott, és mondta neki a buszsofőr, hogy hát fizesse ki egyet, aztán menjen, üljön le. És a képtelen volt rá, és hogy ott ért véget, mint elvágták volna a szalagot, hogy aztán leszállították, hogy ott ült a padon, és hogy ő nem jutott szóhoz, ő nem sírt, nem nevetett, nem volt semmilyen érzés így az arcán, csak egyszerűen, mintha azt a másfél órát így kivágták volna.
Hogyan találtak meg a történetek? Hogy meséltek ilyen eltemetett történeteket maguktól, gondolom, az áldozatok, vagy a nők, akikkel beszéltél?
Úgy kezdődött az egész, hogy én egy csomó ismerősömnek mondtam ott a környéken, hogy ezzel akarok foglalkozni, és hogy ezt így mondják hangosan, a baráti összejöveteleken, családi rendezvényeken, hogy jusson el azokhoz is a híre, akik érintettek lehetnek, és igazából nem azt mondtam, hogy én az áldozatokat keresem, hanem én azt mondtam, hogy bárki, aki úgy érzi, hogy arról az időszakról szívesen beszélne. És aztán jöttek ilyen visszacsatolások, hogy figyelj, találtunk egy csajt, ebbe a faluba lakik, ebbe a házba, és itt a telefonszáma. És hogy ez mi, most hívjam föl, hogy figyelj, egész falu arról beszél, mindenki tudja, hogy ez így nem működik, hogy azt akartam, hogy ők jelentkezzenek nekem, hogy náluk legyen a labda, hogyha ők úgy érzik, akkor legyen. Én nem akarom rájuk törni az ajtót, vagy benyomni a lábamat, hogy még be se tudják csukni az ajtót. Szóval teljesen simán írtam egy Facebook posztot, hogy erről fog szólni a következő regényem, és bárkit szívesen meghallgatok. És jöttek egy csomóan.
Mi volt a célod ezzel a regénnyel? A dokumentáláson nyilván túl.
Hát megmutatni egy korszakot, egy időszakot, meg az, hogy az ilyen dolgok nem múlnak el nyomtalanul, meg ez a nemi erőszak bagatelizálása, meg a... Így abszolút szerintem ma is nagyon aktuális a közéletben, hogyha megnézzük a szalagcímeket, hogy egy-egy eset után ugye arról beszélünk, hogy milyen ruhát viselt a lány, miért volt éppen kint, mit kereshetett este 9-kor pénteken 20 évesen. Na, aki 20 évesen kint van 11-kor nyári estén, az mire vár? És akkor az ilyen buta, ócska, de még a médiában is nagyon sok esetben így jelennek meg ezek az esetek, hogy így beszélünk róluk, hogy meg akartam mutatni, hogy ez ilyen. Én találkoztam egy férfival, aki arról beszélt nekem, hogy ő is benne volt igazából, ő is benne volt, valamennyire ő is kapcsolódott a maffiához a 90-es években, néha átvitt nekik ezt az Győrbe, éjszaka a szlovák-magyar határon, és akkor beszedte a védelmi pénzt, de ő maga mondta, hogy ő nem kínzott senkit. És aztán kiderült az, ahogy így beszélgettünk, hogy hát, hogyha a buliba elkaptak egy-kettő lányt, akkor beállt a sorba ő is. De hát, hogy az nem kínzás, az nem olyan nagy ügy. És aztán a kéziratot olvasta, még a nyomdába kerülés előtt, és akkor mondta azt, hogy ő ezt nem gondolta volna, hogy ez kínzás. Hogy ami neki 5 perc volt, az a másnak igazából az egész élet. Hogy az mit is jelent.
Tehát végül is akkor talán a regényed az segít az áldozatoknak feldolgozni, segít egyfajta közösségérzetet kialakítani, hogy nem egyedül volt ezzel.
Inkább ez az utóbbit. Nem tudom, hogy mennyire segít, vagy nem segít ez feldolgozni, vagy hogy mennyire segíthet
talán
bármi.
Talán emiatt, hogy...
De a közösség.
Uh-huh. Hogy a más...
Szerintem az egy fontos érzés, hogy nem voltam egyedül. Nem csak velem történt ilyen, az egy ilyen korszak volt, nem az én szégyenem, hanem a elkövetőké.
Egy kollektív dolog történt.
Igen, ez a nem vagyok egyedül, és nem az én szégyenem. Ez szerintem fontos. Meg
talán ez a dolog is, amit mondta, hogy beszélgettél valakivel, aki egyébként elkövető volt, mert mondhatjuk így, hogy elkövető volt, és neki milyen más nézőpontot adtál ezzel? Tehát, hogy...
Igazából szerintem nagyon sokat tud segíteni ez a könyv, ha nem is most, hanem én úgy érzem, hogy generáció múlva, hiszen ezeket nők fogják elolvasni döntő többségben ezeket a könyveket, viszont azoknak a nőknek gyerekük lesz, és hogy pont ezzel, nem tudom, hogy ez a férfi vonal is belekerült, de pont ezzel rávilágítunk az arra, hogy a gyerekeinkkel beszélni kell ezekről a dolgokról, mert itt igenis én azt nyilván az egyén felelősségét nem fogom kétségbe vonni, tehát annak a férfinak felelőssége, mert függetlenül, hogy nem tudott erről az egészről, de ugyanúgy ott van például az anya felelőssége, vagy a szülők felelőssége is, hogyha ezt ő ennyire őszintén hitte, hogy ez neki, vagy ezzel ő nem okoz, tehát egy ember őszakot, tehát hogy akkor itt alapjaiban vannak problémák.
Hát meg ez egy nagyon érdekes, fontos és hot topic téma, és talán a MeToo mozgalom kapcsán is, mert hogy így pipak elkapkodták a könyvedet, hogyha jól tudom. Tehát, hogy nagyon jól fogyott. Vagy te számítottál arra a sikerre, hogy ilyen sokan fogják olvasni?
Nem. Nem, egyáltalán nem. Vagy nem is foglalkoztam vele, az az igazság.
Nem volt ugye
az ember, amikor így nyakig benne van a kéziratban, akkor még olyanokkal foglalkoztam, akkor most jó ez a bekezdés, ez most túl sok, ezt most inkább írja másképp. Most akkor jó ez a 3 nő, 3 monológ, vagy inkább valami teljesen más struktúrára lenne szükség. Szóval, hogy ilyen kérdések jártak az én fejembe, aztán, hogy tetszeni fog-e, nem fog-e tetszeni, meg hogy a borító milyen legyen, a cím, ne ilyenek az, hogy most, hogy azt igen. Már úgy éreztem, hogy ez már tőlem teljesen
igen, független.
Kívül van, hogy...
Igen. Jöttek még történetek az én író-olvasó találkozókon is?
Abszolút, igen. Nagyon sok helyre jártam író-olvasó találkozókra, vidékre, kisvárosokban, a régióban is sok helyre hívtak, és hát az volt, hogy megkerestek utána a nők, és utána még jött egy csomó történet, így Facebookon bejelöltek. Amikor a könyvbemutató volt Dunaszertehelyen, akkor lement a beszélgetés, és akkor mindig jön, hogy olvasói kérdések. És senki nem kérdezett semmit, abszolút. Ami ugye ritka, mert mindig van valaki, aki kérdez valamit, aztán arra csatlakoznak, hogy még mindig van ilyen plusz 30 perc, és ott senki, abszolút semmi. Nem volt, megvették a könyvet, dedikáltam, és mindenki ment haza, és aztán este bekapcsoltam a telefonomat, egy csomóan bejelöltek, és akkor ott mesélték. Hogy az ilyen döbbenetes volt, hogy így a mai napig kapok ilyen olvasói leveleket érintettektől, és most már így hangzik a mindig a felütés, hogy egy ideig ellenálltam, és nem akartam, hogy bennem is előjöjjenek, és nagyon sok áldozat.
És egyébként arra nem gondoltál, hogy ez a férfi onnan is valahogy valamilyen más oldalról megjelenhet, akár egy másik regényben, mert nyilván nehezebb őket megszólaltatni, főleg, hogyha tudják, hogy mit tettek, de szerintem nem, azok után, hogy azok a nők megszólaltak, akik átestek ezen, nem biztos, hogy sokkal nehezebb, tehát egy érdekes, vagy tanulságos lenne.
Hogy van-e még a témában annyi, hogy azt is megnézni. Másik oldalt meg akarod mutatni te magad?
Biztos, hogy a témában szerintem nagyon sok minden van. Az a része is nagyon érdekes lehet, hogy a gyerekek, hogy azok a gyerekek, akik akkor voltak 2, 3, 4, 5 valahány évesek, és akkor úgy nőttek föl, hogy az apjuk egy vadállat volt. És
vagy a testvérük.
Tudja. Vagy a testvérük.
És hogy rájuk milyen hatással volt.
Igen. És akkor itt is megoszlik, hogy vannak azok, akik azt mondják, hogy az ő apjuk egy csodálatos ember volt, mert családban, apaként tökéletesen funkcionált, és aztán a másik fele mondja épp az ellenkezőjét. Nehéz, meg íróként valahol az az igazság, hogy én azért nem akartam, vagy féltem attól, hogy az elkövetőkről írjak, meg ilyen monológszerűen, mert akkor valahogy felmentjük őket. Vagy
hát
akkor,
ez a akkor
kell valamilyen ilyen, ugye olyan nincs, hogy egy ember rossz. Olyan van, hogy van benne rossz is, meg jó is, és akkor különböző dolgok különböző korszakokban jönnek elő. És nehogy már szimpatizáljunk egy ilyen elkövetővel.
Hát ez az írói kihívás.
Igen, igen, de még nem találtam meg rá a megfejtést, hogy akkor melyik lenne a megfelelő forma.
Erről fogsz majd mesélni a TED előadásodban is a könyvedről?
Igen, igen, az interjú készítésről, meg arról, hogy akkor hogy kerültem kapcsolatba ezekkel a nőkkel, meg hogy mit tett velem ez az időszak.
Izgulsz egyébként az előadással kapcsolatban?
Igen, de ez is ilyen hullámzó, hogy van, amikor azt mondom, hogy ugyan már, hogy erről a témáról tudok végtelenségig beszélni, és aztán a másik pillanatban meg elképzelem azt, hogy 350 ember fog aludni 13,5 percen át, hogy azért az ilyen...
Hát izgalmas.
Igen, hogyha bárki kiáll a színpadra, és akkor sokáig kell néznem, akkor én is megnézem, hogy milyen a cipője, milyen a körme, a haja.
Hogy itt elmer,
hogy úgy nézed, hogy azt nézed, rám megy az összes fény, és azért van valamilyen atya élet.
Jó, hát mondjuk azért te a történetedbe hozol valami olyasmit, amitől lehet, hogy így néznek, de közben teljesen máshol vannak vizuálisan, megpróbálják elképzelni azt a történetet, ami egyébként egy kicsit elképzelhetetlen is, hogyha igen, látom, benned van a kérdés,
igen, Anita. Igen, szeretném egy kicsit így fölfelé kanyarítani a beszélgetésünket, hogy milyen hely ma a Dunaszerdahely?
Abszolút jó, tele van élettel. Egy maga kedves mögött. Kisváros, vagy így egy járási székhely. Így az így élhető régió.
Milyen témán dolgozol most jelenleg? Mi lesz a következő könyvednek a témája? Megvan, dolgozol-e már rajta, vagy mert még ott tartasz, hogy mondjuk inspirálottál, és nagyon izgat egy téma, mesélj egy picit erről, hogy mire számíthatunk majd.
Hát az az igazság, hogy ilyen nagy változások után vagyunk. Családilag kiköltöztünk Brüsszelbe, úgyhogy fogtuk a 3 gyereket, és kimentünk, és hát itt egy pici baba, és ezt így meg szokták rendre kérdezni így a férfiak, és mit csinálsz te úgy igazából egész nap? És így... hát, mosok, főzök, takarítok, és akkor a 3 gyerekem körül ugrálok oviba, iskolában, viszem őket, meg babakocsizunk, meg ilyesmi. De valahogy...
De úgy igaziból, most mondd.
De most igazából... De úgy amúgy... Szerintem, hogy most lesz a TED, aztán jönnek az ünnepek, és január lesz az, hogy akkor most a kis Rózink is már így bál valamennyire, hogy naponta 2 aludni fog, remélhetőleg 2 órát, és akkor lesz az, hogy előveszek egy üres lapot, és hogy na, most mi lesz a következő dobás. És ezekben mindig olyan gyakran megkérdezik, hogy mind dolgozom, vagy mi az, ami foglalkoztat, és akkor mindig elmondom, hogy éppen mi foglalkoztat, és miről fogok írni. És aztán ez itt számon kérik rajtam az olvasók. De hát nem azt mondtad, hogy arról fogsz írni? Ó, hát ezt teljesen kezdtem végül. Ó, abból csak 5 oldal lehet, aztán kidobtam a kukába fenébe az egészet. Annyi mindenről szeretnék írni, amit így a múlt héten fogalmaztam meg magamban, az, hogy a külföldön élő magyar közösségekről. Hát Brüsszelben 8000 magyar van. Hát több, mint otthon a szülővárosomban. 8000 magyar, és mindenki magyar, mindenből van magyar. Magyar mosógépszerelő, magyar babysitter, magyar minden pszichológus, gyerekgyógyász, mérnök, bizottsági alkalmazott.
Téma ott hever az életedben, most is abban tudsz akkor meríteni. Én még egyet kérdeznék. Ez egyik kedvenc időutazós kérdésemet. Hogyha beülhetnél most egy időgépbe, és visszamehetnél a 18 éves önmagadhoz, mit adnál neki tanácsot, vagy bölcsességet, vagy mit mondanál neki? beszélhetnél vele. 18 hát, éves.
Hogy el kell engedni a dolgokat, és nem kell agyalni hülyeségeket, hogy ez a relax, minden rendben lesz.
Engedjünk el akkor téged is ezzel az adásból, illetve a hallgatókat is ezzel.
Sok sikert kívánunk neked szombatra.
Köszönöm szépen.
Illetve élőben leszünk majd a TEDx Liberty Bridge Women-nek az Instagram oldalán, és minden előadóval beszélgetni fogunk majd pár percet élőben, hiszen mi vagyunk az egyik média partner az eseménynek. Úgyhogy tartsatok velünk, vagy a helyszínen, vagy az Instagram oldalon. Úgyhogy sziasztok!
Sziasztok!